Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit, Benedek Csilla vagyok. Dr. Sebestyén Tamás mainzi orvos professzort tavaly ősszel hallhatták magazin műsorunkban. Közel egy év után ma újra vendégünk. Dr. Sebestyén a németországi Johannes Gutenberg Orvosegyetem prodékánja, valamint a Mainzi Orvos Továbbképző Intézet vezetője és a Svájci Orvostudományi Egyetem tanára. Mindemellett kutatásokat és továbbképzéseket irányít. Magyar orvosként Németországban gyakorolja hivatását, de hazánkba is rendszeresen ellátogat szakmai előadásaival és nemzetközi széleskörű rálátással rendelkezik orvosi témákban. Dr. Sebestyén Tamással Gyergyószent Miklóson kereszteződtek útjaink, ahol orvos kollégájával egy vakcina kapcsán tartott előadást. Akkor arra kértem az orvos professzort, adjon hangot meglátásainak a védőoltásokat illetően. Az oltások témája egyik a társadalmat megosztó témák közül, sok vitát kiváltó kérdéskör. A mai adás pusztán gondolatébresztésre vállalkozik. Egy frissnek számító 2017-es tudományos tanulmányból merítkezve dr. Sebestyén Tamás a Natura Stúdiónak is szavakba önti észrevételeit.
Veszélyes téma. Nem tudom, hogy beszéljünk-e róla. Az az igazság, hogy üdvözlöm a hallgatókat és Csillát is. Az a helyzet, hogy kígyófészekben nyúlunk a témával. Az ember, hogyha ezt a témát komolyan veszi, és a mundér becsületét védi, akkor is más kell mondjon, meg hogyha a saját életére gondol, akkor is más kell mondjon. Meg akkor is más kell mondjon, hogyha a gondolatokat, meg az igazságokat a jövőre akarja kivetíteni, és mondjuk egy perspektívikus szimattal arról beszél, hogy hogyan nézünk erre a védőoltásokkal fűszerezett világra mondjuk 50 év múlva. Úgyhogy nehéz a téma, és annál is inkább nehéz számomra, mert én nem vagyok epidemiológus, nem vagyok járványügyi orvos szakértő, nem szakvizsgáztam ebből a témából. Én csak egy egyszerű általános orvos vagyok, akinek vannak gondolatai, meg lassan a 6. X felé közeledve némi empirikus tapasztalata. Inkább azt hiszem, hogy maradjunk azon a szinten, hogy tanulmányokból, olvasás élményekből merítkezve idéznék néhány fontosabb megfigyelést. Ezzel kapcsolatban, ami viszonylag új, alapjául szolgál a citációs listámnak a McGovern tanulmány, ami 2017-ben jelent meg, tehát nagyon friss a dolog. Első ízben hasonlított össze egy azon korcsoportból származó, azonos életkörülmények között közel hasonló mentalitású gyermekeket, olyanokat, akiket beoltottak, és olyanokat is, akiket nem oltottak be, és megvizsgálta, hogy milyen betegségcsoportok, milyen gyakorisággal, milyen statisztikai esélye jelennek meg a körükben. Konkrétan egy oregoni diákcsoportot vizsgál meg, 6-tól 12 éves korú gyerekeket, kb. 660-6, talán majdnem 700 gyereket vizsgált meg, ebből 400 fölött volt az oltottak szám, és 260-270 volt az, amelyik, vagy akik nem voltak beoltva. És ezt elemzi tudományos alapossággal, és le is közli ezt a cikket a Translacionális Medicina, Translacionális Tudomány című folyóiratban. Tehát ez egy rangos folyóirat. A transzláció szó maga azt jelenti, hogy áthelyezés, átültetés, lefordítás, nyilván, hogyha az angol szó gyökeréből indulunk ki, ami igazából gyökértelen, legalábbis az angol szászó tekintve. De hogyha latinul vizsgáljuk meg, illetőleg az értelmezési tartományát nézzük a szónak, akkor a transzláció azt jelenti, hogy bizonyos friss tudományos eredményeket azonnal implementálunk, azonnal beillesztünk az aktív, alkalmazott tudományok sorába. Ez az orvostudományban úgy néz ki, hogy mondjuk a preklinikai alapkutatásokat megpróbáljuk a legnagyobb sebességgel beültetni és alkalmazni a klinikai gyakorlatban. Ez a transzláció értelme a tudományos megvilágításokban. Ebben az újságban jelent meg ez a publikáció, és nagyon alapos odafigyeléssel, sok nyomozással követi végig ezen gyermekcsoportnak a betegséghez való viszonyulását.
És mi a következtetés?
Nagyon-nagyon érdekes a következtetés. Előjárban lehet mondani, hogy vannak olyan védőoltások, ahol a megbetegedés gyakorisága visszaszorult 70-80%-kal, tehát ahol úgy néz ki, hogy érdemes oltani, ahol tehát ebben a csoportban eredményes volt a védőoltás. Ezek a himlők, tehát a rózsahimlő, tehát a rubeola, a bárányhimlő, a varicella és a szamárköhögés. esetében úgy tűnik, hogy 70-80%-kal kevésbé betegedtek meg azok, a betegség incidenciája jobb volt, kevésbé betegedtek meg azok a gyerekek, akik ezt az oltást megkapták, mint azok, akik nem kapták meg. Tehát ezt a tudományos alapossággal elvégzett tanulmány mélyre ható analízissel állítja. Úgyhogy én kénytelen vagyok ezt elfogadni. De van sok más eset, amikor azt állítja a publikáció, hogy nagyon sok részben betegségspecifikus, részben pedig akár az összhalálozást növelő szövődményekkel számolnunk a védőoltások kapcsán. Konkrétan a védőoltásokban alkalmazott vívőanyagokat teszi ezért felelőssé. Konkrétan az alumínium vegyületeket, és a higany származékokat, tehát a tiomerzál származékokat. És itt ugye az a probléma, hogy ez közvetlenül a testbe adott anyag, tehát nincs meg a gyomor béltraktusnak a barrierje, a fékező vagy védő hatása, mondjuk egy alumínium vegyületet, ha megeszik valaki egy csokoládépapírt, egy alumínium csokoládépapírt, akkor az nem szívódik föl egyszerűen, mert nem megy át ezen a védőrendszeren. Viszont, hogyha ezt beadjuk injekció formájába, akkor bizony nagyon súlyos problémákat okozhat, akár az immunrendszerben, akár az idegrendszerben, a későbbiekben is, és azonnali hatások is kimérhetők. Tehát itt vett föl komoly agályokat a cikk írója, a cikkek írói. Egyébként nagyon érdekes végig gondolni ezt a dolgot, a védőoltások arzenáját.
Dr. Sebestyén Tamás.
Ha végig gondoljuk, hogy az Egyesült Államokban, és a cikk erről szól, vizsgáljuk meg kicsit a körülményeket, hogy több mint 1 millió gyerekkel szedetnek 5 éves kor alatt már gyógyszert. Tehát akik rendszeresen gyógyszerszedők, 5 éves kor alatti gyerekekről beszélünk, több mint 1 millióan vannak. Hogyha megnézzük ezt, és kiterjesztjük 18 éves korig, tehát a 18 éves korú, vagy azt a kort el nem ért ezek gyermekek még, akárhogy ifjúak, teljesen mindegy. Tehát 18 éves korig már 10 millió ember szed gyógyszert rendszeresen. Tehát ez nem, hogy bekapok hirtelen egy aspirint, hanem rendszeres gyógyszerszedők. És hogyha végignézzük, hogy egy gyerek, amíg a saját maga kis fejlődésén végigmegy, 6 éves korig az Egyesült Államokban 14 féle oltóanyagot kap 50 adagban. Hogyha ezt 18 éves korú gyerekek nézzük, akkor 18 éves, tehát 16-tól 12 éves korig, 12-től 18 éves korig további 69 féle védőoltást kap meg, és több mint 70 adagban. Tehát ez azt jelenti, hogy iszonyatos mennyiségű oltóanyag kerül az ember szervezetébe. Most úgy tűnik, hogy a cikk írói szerint ez felesleges. Úgy tűnik, ez felesleges, és akkor itt aztán jönnek a komoly csatározások ebben a kérdésben. Paradigmák csapnak össze paradigmákkal. Én azt gondolom, hogy ez a dolog egyébként egyre tisztábbá válik, és nyíltan, transzparensen kell beszélni ezekről a problémákról, mindenféle emocionális elfogadottság nélkül, vagy egzisztenciális félelmek figyelembevétele nélkül. Mert az a probléma, főképpen a szülők azt mondják az Egyesült Államokban is, most mondok egy konkrét példát, ha valaki megkap egy tiomerzál típusú, mondjuk mumps, kanyaró, rubeola védőoltást, akkor ebben olyan higany vegyületek vannak a védőoltás beadása után, egy éven belül a gyerek autista lesz. És lehet látni, hogyan csúszik bele egy éven belül egy tipikus autista betegség spektrumba. És a szülők nyilván panaszt tesznek, bíróságra mennek, a bíróságok nem mutatják ki a közvetlen összefüggést, de hát azért ez teljességgel nyilvánvaló, hogy olyan esetszámról van szó, konkrét az autizmusnál, ami magáért beszél.
Natura Stúdió vendége dr. Sebestyén Tamás, akit a védőoltásokról faggatok. Thank you. Hogy tapasztalja, hogy orvosi berkekben vannak erről szakmai viták a védőoltás témáján?
Hát igen, mert is nyilvánvaló, hogy két táborra oszlik a vitatkozók csapata.
Dr. Sebestyén Tamás.
Az egyik tábor, aki a védőoltásokból él, ez a tábor nyilvánvaló, hogy propagálja, hatalmas nagy promotálások, hatalmas PR munka van mögötte, hogy az emberek kapják meg, mert szükséges. Na de az a furcsa, hogy pont nem neki kéne propagálni, akiknek ez egzisztenciális érdeke, hogy a védőoltások nagy számon el legyenek adva a lakosság körében, vagy forgalmazva legyenek a lakosság körében. A többiek, akik nem egzisztenciális függőségben vannak a védőoltások hatóanyagainak eladásában, vagy ból, vagy tól, azoknak a véleménye nagyon megoszlik, és nagyon különböző. Én is ilyen vagyok, én is ebből élek, és nem is adok el oltóanyagot, egyébként sem adok el hatóanyagot, nem vagyok patikus. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szórt társaság, a másik csoport. Úgyhogy ott aztán mindenfélében lehet találkozni, és nyilván aki mikrofonba belemeri mondani, olyan is van, meg olyan is van, aki inkább nem mondja vele, meg olyan is van, aki nem csinál semmit, aztán inkább csak hallgat, és nem szól semmit, és a passzív rezisztenciával menekül. Na hát sokféle van.
Mit gondol, mit ajánl, hogy egy laikus ember honnan, hogyan tájékozódjon ahhoz, hogy hiteles forráshoz jusson ebben a témában?
Hát elég nehéz, mert ugye akár az iskolai kötelező előmenetel gyakorlatilag szükségessé teszi a védőoltások beadását, vagy ha gyermek elmegy egy távoli országba az iskola szervezésében, akkor is kötelezik őt arra. És ez felnőtteknél is így van, te valaki elmegy egy munkahelyre, ahol mondjuk egészségügyi személyzetről van szó, például akkor neki meg kell kapni hepatitis védőoltásokat. Nem lehet kikerülni a témát. Tehát ez elég nehéz kérdés, hogy a szülők dönthetnek ebben. Azt gondolom, hogy nem, a szülők maximum hazudhatnak, vagy papírokat hamisíthatnak, vagy baráti körben egy ilyen csalafinta módon járhatnak el. Én erről nem akarok nyilatkozni, hogy ki mit csinál. Nyilvánvaló a szülői félelem a cikk alapján indokolt. Ezt azért lehet mondani. És hát, hogy is mondjam, az a baj, hogy a Lancetbe is jelent meg egy tanulmány 2011-ben, a kanadaiak végezték, ők konkrétan pneumokokkuszokat vizsgáltak, és azt találták, a Lancet hozta le, az egyik legrangosabb orvosi folyóirat, a legmagasabb impact faktorokkal. Tehát valaki ír egy Lancetbe egy cikket, akkor gyakorlatilag Magyarországon akadémikus lesz, majdhogy nem. A Tudományos Akadémia biztos levelező tagja lesz, a Lancetbe lejön egy cikk. Ők állítják, hogy a pneumokokkuszok legyengített attenuált törzseiből megkapott, vagy létrehozott védőoltás, az növelte a tüdőgyulladások, ami ellen adták egyébként a tüdőgyulladások megbetegedésének gyakoriságát. Tehát ez konkrétan lejött ebbe a tanulmányba. És aztán nagyon sok tanulmány foglalkozik részletes, parciális problémákkal, de még olyan nem volt, ahol azonos korcsoportban egyféle életvitelt folytató gyerekeket vizsgáltak volna, csak mondom, ebben a bizonyos Transzlacionális Tudomány című folyóiratban.
Egyébként, hogyha jól tudom, akkor a TBC oltás esetében úgy van, hogy 0-85% közötti intervallum van megadva, hogy ekkora védelmet biztosít. Tehát ez gyakorlatilag akkor nagyon kevés is lehet.
Így van, pontosan. Ezt egy normális gondolkodású ember belát, nem kell hozzá járványügyi szakértőnek lenni, hogy ezt belássuk. Így van. Tehát itt a kockázati tényezők és az előnyöket kell mérlegre tenni, de még egyszer mondom, én nem tudom, hogy a szülőnek Németországban nincsen joga e fölött dönteni, és azt mondani, hogy ő nem kéri. Legalábbis ebben a pillanatban nem. Itt olyan paternalisztikus szemlélet uralkodik, középkori motivumokkal, ahol a szülő nem döntheti ezt el. Persze itt mindenki ugye a múltra hivatkozik, hogy mekkora eredményeket ért el a medicina védőoltásokkal. Én úgy gondolom, hogy lehet adni védőoltást, de nem feltétlenül kell adni vakcinákat, lehet az immunrendszer provokálni, de nem feltétlenül ilyen módon, ahogy a legyengített, attenuált kórokozókkal, higanyvegyületekkel és alumínium hidroxid, meg alumínium származékok, alumínium sókkal kombináltan adjuk. Hát itt oda kéne tenni egy kis pénzt, aztán meg kellene keresni a módszereket. Vannak immunrendszeri provokációt, ez is gyakorlatilag a vakcinálás alapján működik, amelyeknek nincsenek mellékhatásai egyáltalán. Persze nagyon komoly problémák vannak, hiszen itt van például, amelyik közvetlenül veszélyforrás, itt az autizmus. Az autizmus egy olyan betegség, ahol a gyermekek empátiája, a kognitív képességek növekedésének rovására romlik, és a szocializációja sérül. Az agy egy furcsa extremitásban szenved, nulla empátia és maximális konstruktivitás, és konstrukció és kogníció. Gyakorlatilag ennek az ellentéte az apáca, mint filozófiai fogalom, nem mint személy. Az apáca egy nagyon érdekes filozófiai abstraktum, vagy episztemé az apáca. Az apáca azt jelenti, hogy az én olvasatomban azt jelenti, hogy maximális empátia, minimális konstrukció, minimális kogníció, hiszen az egész ember szívvé válik, vagy lélekké válik, és gyakorlatilag megszűnik a racionális agyműködés. Egy apáca esetében az úgymond Teréz anyai minőség. Ezt nem mondom, hogy nem tudnak gondolkodni, sőt épp ellenkezőleg. Csak akartam az autizmus egy kicsit árnyalni, hogy milyen betegség ez. És ott konkrétan alumínium vegyületek és hikany vegyületeket teszik felelőssé az ideg sejtek, az idegszövet működésnek megváltozásában. És ez egy nagyon súlyos betegség. Nyilvánvaló, hogy a védőoltásoknak mindig is volt kockázata. Itt az volt a probléma, hogy a propaganda azt mondja, hogy minimális kockázati tényezők vannak, és hatalmas előnyei. Hát ez a cikk óta nem igaz. A cikk óta nem igaz. Tehát ezt érdemes egy kicsit megfontolni. Nyilvánvaló, hogy a mainstream orvoslás, a reduktív skolasztikus orvoslás ettől függetlenül ugyanígy képezi az orvostallgatókat.
Natura Stúdió vendége dr. Sebestyén Tamás, akit a védőoltásokról faggatok.
A véleménye arról, hogy hat védőoltás egy alkalommal, hát tehát hat probléma, az egyben, hét az egyben.
Hát az a probléma, hogy itt a kombinált hatásokról senki sem nyilatkozik. És vannak olyan kórképek, amik felütik a fejüket, és nem tudunk statisztikát mondani, mert nem vizsgálta senki, csak halljuk, hogy...
Dr. Sebestyén Tamás.
Most mondom, itt van például az autizmus, hogy visszamenjek, hogy ugye a kombinált védőoltás után jelentkezik. Az autizmusi betegség a 80-as években mondjuk 10 000 emberből egy volt autista gyerek. 10 000 gyerekből. Most az arány úgy néz ki, és a cikk is írja ezt különben, hogy most már gyakorlatilag minden 60. gyerek. Mondtuk, hogy 10 000 volt a 80-as években, mostanra már minden 60. gyerek autistának számít. Tehát abban a spektrumban tartozik. Tehát ez egy nagyon súlyos probléma, majd itt a kóroki dimenziókba bele kéne egy kicsit szállni. Más kérdés, az autizmusnak nem csak a védőoltások vannak a hátterében. Az én gondolatom szerint autizmus kialakulása nagyon sok minden vezet. Vélem érdekes cikket olvastam arról, pont a migráció kapcsán ez egy aktuális téma, hogy ugandai migránsok kerültek Svédországba, és néhány éves ott élés után nyilvánvaló, hogy átalakult a táplálkozási szokásuk, egy teljesen más geográfiai, meteorológiai viszonyok közé kerültek, teljesen más égöv alatt élnek, más a napsütéses órák száma, mások napsütéses beesési merőlegesek, minden más. De például ezek Ugandában nem ittak tejet, Svédországban meg isznak tejet. Ott nem ettek annyi gabonafélét, Svédországban csak gabonafélét esznek, és érdekes módon a ugandai gyerekek betelepülése vagy migrációs hullám után 5 évvel a populáció gyerekeinek 60%-a autista lett. Megkapták persze a védőoltásokat is kötelező módon, ez hozzátartozik. De aztán érdekes módon elvették a tejet, elvették a immunprovokatív antinutrienseket tartalmazó tartalmazó táplálékokat, és akkor az autizmusnak mérhető százaléka spontán gyógyul. Tehát nagyon sokféle hatás van egy ilyen betegség hátterében, szóval azt nem lehet mondani, hogy csak kizárólag a védőoltások az esküdköz ellenségek. Tehát ez talán túl menne mindenen.
Történik olyan, hogy orvosi ajánlásra valamiért nem kap oltást a gyerek?
Minden bizonnyal. Tehát az immunrendszer aktuális állapota dönti el, hogy gyerek oltható-e vagy nem. Ez egyébként benne az akkori protokollokban. Én nem ismerem most a mostani protokollokat, még nem is végzek aktívan ilyet. Tehát én csak egy ilyen outsiderként mondom a véleményemet erről. Biztos, hogy az immunrendszer aktuális gyulladásos fertőzésben nem lehet védőoltást adni.
Dr. Sebestyén Tamás.
Vagy bármiféle legyengült immunállapotban, vagy immunszuprimáló kezelés kapcsán, egy gyermek mondjuk, nagy isten rákos megbetegedésben szenved, akkor szóba se jön.
És ebben az esetben, hogyha orvosi ajánlásra nem kap oltást a gyerek, akkor például egy óvodai vagy iskolai közösség hogyan jár el, befogadja?
Biztos, hogy vannak pró és kontra hatások, ezeket én nem ismerem. Hogy ez helyese vagy nem, mindenki védi a sajátját. Én azt gondolom az immunrendszer fejlődésének. Az immunrendszer, minden szervrendszer egyébként, ha az emberi testet tökéletesnek tekintjük, akkor minden szervrendszer rendeltetésszerűen kell működtetni, vagy működni hagyni, működtetni. És akkor gyakorlatilag minden szervrendszer egy bizonyos ideig rendelkezik egy ilyen önreparáló, öngyógyító potenciállal. Az immunrendszert is rendeltetésszerűen kell működtetni. Ez nem azt jelenti például, hogy egy a rendeltetésszerű működésben nem esik bele, hogy dezinficienseket használunk mindig, hogy nem fogunk már egymással kezet, hogy már nem adunk egymásnak puszit, mert ez mind fertőzés, hogy nem kontaktálunk bőr a bőrrel, hogy a családban külön törülközőket használnak, külön fogkefét, a sterilitás mindenek felett, és egy sima herpeszvírus fertőzés következtében kialakult agyvérgyulladás elviszi a gyereket, még iskoláskor előtt. Tehát ez a túlzott sterilitás, meg ez a túlzott gumikesztyű közérzet, hogy finoman fogalmazzak, ez sose vezet jól. Az immunrendszernek semmiképpen nem jó. Az immunrendszernek az a jó, hogyha a fejlődő gyermek idegrendszere, gyomorbérrendszere és immunrendszere egyszerre környezetével olyan szinten ismerkedik meg, hogy a lehető legtöbb, legváltozatosabb diverzitásba kerüljön, és érintkezzen, kontaktáljon. Egyébként ez nem csak materiális értelemben van, így sem szellemi, lelki értelemben is. Nyilván a diverzitás a legjobb fogalom ahhoz, hogy az ember a legdifferenciáltabban és a legoptimálisabban fejlődjön.
Az oltások kérdése az egész társadalmat érintő kérdés, és az elutasítása gyakoribb az értelmiségi szülők körében. Ennek mi lehet a magyarázat?
Nyilvánvaló az orvosási kompetencia. Az értelmiségi családban más, hiszen ők nyilván akadémiai végzettségűek, többet olvasnak, talán könnyebben is félrevezethetők ezért, pró és kontra is. Tehát nyilván a diszkusziók ezen a szinten történnek. Én úgy gondolom, hogy ez egy civilizációs ártalom, ez az egész védőoltás sztori. Meg a társadalmi együttélés szabályai közébe beékelődik egy ilyen kötelező, kényszerű magatartásforma. Meg kell nézni, hogy éltek a jobbágyok, hogy ők kaptak-e védőoltást annak idején. Milyen viszonyban voltak a természettel, hogy ismerték a viszonyokat, túl lehetett élni anélkül is. Egy biztos, hogy a védőoltások annak idején a medicina hőskorában nagy eredményeket mutattak föl, mondjuk mit tudom én, a variolával, tehát a fekete himlővel kapcsolatban. Vagy például a kanyaró az egy nagyon nehéz ügy, morbilli, ugye, nehéz ügy, arra adjunk-e védőoltást. Én még egyszer mondom, nem tudom, hogy a szülő eldöntheti-e. Nem tudom. Azt hiszem, hogy nem. Azt hiszem, hogy a szülőnek alá kell vetni magát, mondom, eltekintve a csalafintaságoktól, meg az agyafúrt ötletektől, amiket persze már láttam. Csak nyöszörögni tudok, mert nyilvánvaló, hogy a kollégák, akik a legjobb akarattal, a legjobb szándékkal ezeket a védőoltásokat beadják, vagy elrendelik, ők ezt nem azért teszik, hogy a gyerekek megbetegedjenek, hanem azért, mert mondom, hogy a kötelékben repülésnek megvan a logikája, meg megvannak a nagyon szigorú szabályai. És itt gyakorlatilag mindenki összetart, és mindenki kötelékben repül. Hogy ki a köteléket vezető él, repülőgép, az, hogy cui prodest, hogy kinek érdekelt, ezt kéne megvizsgálni, és nyíltan terítékre tenni.
Jaj, mennyi rejtély, mennyi őstitok, jaj, mennyi okozat és mennyi ok. Szemünk most nyílik rájuk igazán, s kérjük, miért, mi célból, mi okán.
Köszönöm a beszélgetést dr. Sepestyén Tamás orvosprofesszornak, aki betekintést nyújtott a védőoltások kérdéskörében felbukkanó újabb megfigyelésekbe.
Minden mögém a kérdőjel kerül, csak állunk bábán élthetetlenül. Mi ma igen, holnapra nem lesz az, mi ma gyümölcs az, holnapra melasz. Mi ma igen, holnapra nem lesz az, mi ma gyümölcs az, holnapra melasz. Így felkavart, még nem volt a világ, visszakozik, ha bátran neki vár. A fenkölt eszményekre fintorít, nem irodalmat kér, hanem sztorit. A fenkölt eszményekre fintorít, nem irodalmat kér, hanem sztorit. Méltóságot lábon romlanak, ami szilárdnak látszott omlatag. Kérdés, kiben meg miben hihetünk, csak egy maradt meg, egy az Istenünk. Kérdés, kiben meg miben hihetünk, csak egy maradt meg, egy az Istenünk.
Hazai vizekre evezve. Ma egy hete a Szenátus Jogi Bizottsága pozitívan véleményezte az oltástörvény tervezetét. Az Agerpress hírügynökség tájékoztatása szerint a testület elfogadott egy módosító javaslatot is, amelynek értelmében nem kötelező beoltani azokat a személyeket, akik esetében bizonyítani tudják, hogy immunisak egy adott vírussal szemben. A javaslatot a Mentsétek meg Romániát Szövetség szenátora Eduard Dirka terjesztette elő. Mint mondta, a valamely vírussal szembeni immunitás egy egyszerű vértesztel is kimutatható. Amennyiben az illető bebizonyítja, hogy szervezete ellenáll egy bizonyos vírusnak, nem szükséges beoltatnia magát, mert ez esetben a vakcinának semmiféle jótékony hatása nem lesz ránézve, magyarázta a szenátor. Dirka javaslatát szavazat többséggel elfogadta a testület. Kedves hallgatóink, adásidőnk végéhez közeledve megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. A mai fél órában Boros Zsófia és Dinnyés József zenélt. A hátralevő időben Daniel Waples-t halljuk. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!